Ez a Siemens Világa harmadik epizód, dr. Ludwig László, a Siemens Mobility Kft. Ügyvezető igazgatója van itt a stúdióban. Nagyon sok mindenről beszélgetünk a következő bőfél órában. Kezdjük rögtön azzal, hogy én azt gondoltam, amikor elolvastam a te személyes pályafutásodat, megnéztem kis videókat, podcastokat hallgattam, cikkeket néztem, hogy szerintem neked az óvodában vagy villamos, vagy vonat lehetett, kis vonat a jeled, nem?
Hát ez egy jó kérdés, már nem emlékszem. Nem az volt, de kétségtelen, hogy már az óvodában is, meg a kisiskolás koromban is nagyon érdekeltek azok az eszközök, amik önmaguktól mozognak. Most mindegy, hogy ez egy autó, vagy egy robot, vagy bármi más, de mozgásra képes dolgoknak a létrehozásának, konstruálásának a vágya az már akkor is valahol benne volt a fejemben.
Akkor nagyon jó passzolsz ebbe a Siemens ökoszisztémába, meg a Siemens Mobility-be.
Igen, éppen a napokban beszélgettem egy tanácsadó hölgyel, aki a cégnek sokszor segít különböző ilyen HR problémák megoldásában, és akkor gondolkoztam ezen, hogy engem 30 éve, 20 éve és 10 éve megkérdeznek, hogy mit szeretnék csinálni, valószínűleg valami ilyesmit mondtam volna, mint amit csinálok, tehát úgy érzem, hogy jó helyen vagyok.
Nézegettem az idővonalat, a Siemens idővonalat, ugye 135 év villamos, 125 év föld alatti, ha jól mondom, az elektromos mozdony a 110 év, és ezek a dolgok most mind-mind visszaköszönnek a ti munkátok során.
Igen, hát a közlekedés az gyakorlatilag a kezdetek óta a Siemensnek a középpontjában volt, így ahogy mondod. Elsők között vezettük be az európai városok közül, első között Budapesten is a villamost, majd később kifejezetten a kontinentális Európában elsőként a kisföld alatt itt, ami engem két szempontból fog meg. Az egyik az, hogy Budapest akkoriban képes volt egy olyan vezető szerepet betölteni, nem csak műszaki értelemben, szellemi értelemben, meg sok más szempontból is Európában, hogy kiemelkedett más hasonló nagyvárosok köréből, és az ember sokszor elgondolkozik rajta, hogy de jó lenne, hogyha megint itt lennénk, és megint mi lennénk a bizonyos szempontból a vezető nagyvárosok egyike. A másik része pedig, ami elgondolkoztató, hogy amikor ezek a projektek megvalósultak, tulajdonképpen nagyon hasonló szerepben volt a Siemens, voltak speciális fejlesztései, majd mondjuk a csúcs technológiás fejlesztései, és ezeket úgy tudta megvalósítani itt Budapesten is, hogy össze tudott fogni helyi vállalatokkal, az akkori GANZ előddel, vagy GANZ Danubia előddel, a Schlick művekkel, vagy az akkori építési nagyvállalkozó, úgy is hívták annak idején, hogy Betonkirály, a Wünschel, és ővelük közösen tudott megvalósítani ilyen innovatív projekteket, és tulajdonképpen ugyanez most is a cél.
Az összefogás, ugye? Tehát a
Siemens, meg a magyar csúcstechnológia.
Meg az innováció, a Klápusz, azt nagyon sok mindenről beszélgetünk még. Egy pici cég bemutatás jöhet az elején?
Szívesen mondok pár szót természetesen.
Ugye elhelyezzük ebben a Siemens puzzle-ban, ökoszisztémában a Siemens Mobility-t.
A Siemens az egy nagy ipari konglomerátum, hogyha másképp alakul Európa történelme, akkor lehet, hogy ma a GANZ-nál dolgoznánk, vagy valami más hasonló nevű magyar cégnél, de hogy a történelem másképp alakult, és a európai nagyiparvállalatok közül a Siemens volt az, aki mások mellett bekerült ebbe az élvonalba, és rengeteg dologgal foglalkozik. A Siemens-et sokszor szokták mondani, egy nagy tanker, ami elindul egy bizonyos irányba, és ha nem jó a stratégia, nem jó az útirány, akkor bizony neki megy a kikötőnek is, levontja a mólót is, de ha időben mozdítanak a kormányon, akkor be tudja venni a kanyart. Ennek vannak előnyei is, meg hátrányai is, ezért időnként így, időnként úgy alakítjuk a céget, és legnagyobb meglepetésére sokaknak a Siemens annak ellenére egy nagy multinacionális cég, rendkívül rugalmas. Tehát ha visszagondolunk, hogy honnan indult a Siemens, közvilágítás, távvezetékek lefektetése, és mit csinál ma, ezeket a témákat ma már a Siemens csak nagyon korlátozottan űzi, és áthelyeződött a fókusz például az orvostechnikára, közlekedéstechnikára, más területekre. Tehát nagyon sok változás van ebben a cégcsoportban, annak ellenére, hogy van egy nagyon komoly folyamatosság is a tevékenységünkben, de rugalmasan lereagáljuk ezeket a körülményeket, amiket a piac diktál. És néhány évvel ezelőtt úgy döntöttünk, hogy nekünk nem egy nagy tankerre van szükségünk, hanem sok kisebb hajóra. És ez a sok kisebb hajó természetesen egy flottában hajózik, de a tábornok, aki ezt az egészet irányítja, az nagyon messze ül valahol Németországban, és ezek a cégek egymástól függetlenek. Ennek megfelelően a közlekedés mellett foglalkozunk itt Magyarországon is orvostechnikával, ipari automatizálással, épülettechnikával, energetikával és más tevékenységekkel is, de ezeket mind-mind külön cégekbe szerveztük ki, olyan szinten, hogy ezek külön cégcsoportok, tehát még Németországban is, vagy világszinten is szétválnak, és így aztán Magyarországon is a Siemens Mobility egy önálló vállalat, aminek az irányítását a Siemens Mobility Kft-nek innen látjuk el, de mondjuk a világszintű irányítás az valahol Németországban van, meghatározó irányítási vagy szakmai szempontból meghatározó egységeink vannak természetesen más országokban is, Svájcban, Franciaországban, Ausztriában is sorolhatnám, de ez egy önálló vállalatcsoport, és a kutatás-fejlesztési tevékenységtől kezdve a projektek megvalósításáig nekünk, mint Siemens Mobility-nek kell meghozni a döntéseket, és aztán amikor elszámolunk, akkor természetesen a sikeres projektek, a profit is ezen a szinten áll elő. 2018-ban volt az a pont, amikor a legutóbbi átszervezésre kiváltunk a Siemens csoportból, és létrejött a Siemens Mobility, illetve Magyarországon a Siemens Mobility Kft. Egyébként ugyanebben az időszakban plusz-minusz egy év, két évben jöttek létre az egyéb cégek is, akik egészségügyel, vagy energetikával, vagy az iparral foglalkoznak.
Szakosodás, egyfajta szakosodás, ez így kell ezt elképzelni?
Igen, hát tulajdonképpen az volt a célja, hogy egy szakmai terület saját magát irányítsa, és ennek megfelelően rugalmasabban tudja reagálni a piaci kihívásokra.
Ez a kötött pályás közlekedés, ha már ezt mondtam a legén, az idővonalat és meg a jelet az OVI-ban, ami nem az volt, ez milyen területeket takar most? Milyen projekteket?
Alapvetően három területtel foglalkozunk, akkor menjünk végig rajta. Az első terület a járművek, azért ezzel kezdem, mert ez a leglátványosabb, ez az, amit mindenki lát az utcán, hogyha egy kombinó villamos.
Ez érdekes, amit mondasz, mert a Siemens most valahogy úgy van, hogy van, ami látványos, és van, ami meg nem látványos. Ugye, ezt mondták itt mások is ebben a podcast sorozatban, hogy régen ott voltak a feliratok, mindenki tudta, most már nem tudja, mert a felhőben van, meg az irányításban van, láthatatlanul van ott a Siemens egy-egy projektben.
Így van, tehát hogyha megnézzük azt, hogy kollégáim is, akik dolgoznak ugye különböző projekteken, sokszor olyan rendkívül mély műszaki tudást igénylő szűk területeken dolgoznak, amit amikor el kell magyarázni, hogy mit is csinál az illető, lehet, hogy negyed óráig kell magyarázni, hogy átlag ember megértse, de szerencsére nekünk, ahogy mondtam, itt vannak a járművek, amit ugye mindenki tud, hogy a kombinó a Siemens. Sokan tudják, akik vasúttal közlekednek, hogy a motorvonatok, a mozdonyok, tehát a Vectron mozdonyok, régebben a Taurus mozdonyok, a motorvonatoknál ugye a Desiro, dízel motorvonatok, hogy ezek is mind Siemens gyártmányok.
Ezek ismertek. De amikor azt mondod, hogy vonatbefolyásolás, na ez az, kerestem is a kifejezést, ez amit aztán hosszasan kell magyarázni, hogy az mit jelent.
Hát ez a másik területünk, a járművekről tovább lépve a vasút automatizálásnak nevezzük ezt, ennek a tevékenységnek az összefogó megnevezése, és ezen belül én három példát említenék, ami jól megragadható. Kezdeném azzal, ami itt Budapesten ugye közismert, a 4-es metró, a vezető nélküli metró. Például ennek a metrónak a létesítésében a Siemens feladata volt az irányítástechnika, beleértve a klasszikus vasút automatizáláson túlmenően az energiaellátást, illetve a különböző telekommunikációs hálózatoknak a kiépítését. Na most itt, amit mi mondjuk vonatbefolyásolás címén csináltunk, az a következő volt. Egyrészt telepítettük a biztonságtechnikát. A biztonságtechnika alatt, vagy vasúti biztosító berendezések alatt azt kell érteni, hogy a vasút az kötött pályás, megy a sínen. Ha nem jól vannak beállítva a váltók, és mindenkinek volt kis vasútja, biztos volt ilyen szituáció, akkor a két mozdony összeütközik. Tehát ahhoz, hogy ne ütközzenek össze a járművek, ne érjék utol egymást, ne legyen az, hogy egy váltón oldalról beleütközik egy másik szerelvénybe egy szerelvény. Ehhez van szükség a biztosító berendezésekre.
Ezek régen dobozok voltak, ezek vezetékek voltak, kis épületek voltak. Ugye ma már ez sem így kell elképzelni nálatok.
Hát igenis, meg nem is. Tehát régen, ha most visszamegyünk, ugye most itt vagyunk nem messze a nyugati pályaudvartól, ha majd egyszer van egy kis időt szívesen.
Ott még vannak 120, tudom, csináltam ott riportokat, hogy ne, ott még vannak 120 éves hatalmas alkatrészek, amiket emelgetni kell.
Azok még mechanikusan működtek, bobdenekkel, vonóvezetékekkel, ma már ez természetesen nem így megy. Ennek is van egy fejlődés története, ma már egy korszerű berendezés, az természetesen elektronikus, és amire te utalsz itt, hogy persze, hát a jövő az, hogy minden megy a felhőbe, minden digitalizált.
Láthatatlan,
gazdaságos. Tehát van ez a vasút automatizálási terület, említettem ugye a 4-es metrót, mondhattam volna a 2-es metrót, és ennek ez a csúcsa, amikor már vezetőse ül a járműben, hanem tényleg teljesen önműködő. Önműködő olyan értelem, hogy távirányított, mert azért ott van Kelenföldön egy irányító központ, ahol pontosan látják, hogy mi történik azzal a metróval. Tehát nem kell aggódni, hogy itt a gép átveszi az irányítást, természetesen ott van mögötte az ember, a diszpécser, aki ezt felügyeli. De ennek megvan a párja a nagyvasúton is. Mi nagyvasútnak azt nevezzük, amikor MÁV, GYESEV, tehát amikor kimozdulunk a városból, és a városok vagy az országok közötti vasúthálózatokról beszélünk, na ott teljesen más igények jelentkeznek, ott pedig akár kilométer hosszú tervonatoknak a megfelelő irányítását kell megoldani, és arra kell törekedni, hogy ezek lehetőleg zavar nélkül haladhassanak át, akár Hamburgtól Isztambulig, vagy bármilyen más viszonylatban, ami egyébként nem könnyű, mert a vasút az mindig is egy stratégiai iparág volt, Ez azt jelentette, hogy az országok védték magukat azzal, hogy a vasúti rendszerei különbözőek voltak, és például a biztosító berendezések területén is nagyon nagy eltérések vannak. Tehát másképp működik Ausztriában, másképp működik Magyarországon, másképp működik
Romániában. Tehát nem csak a nyomtáv volt különböző.
Na, az is különböző.
Ugye, igen, hanem rengeteg minden más is.
Igen, tehát egyrészt mechanikailag is próbálták megakadályozni azt, hogy az egyik ország a másik országba túl könnyen eljusson, másrészt pedig a biztosító berendezéssel is. Erre hozták létre az úgynevezett európai vonatirányítási rendszer, tehát egy olyan megoldást, ami egész Európában egységes. Tehát ez egy másik nagyon fontos területünk a vasútautomatizáció területén, hogy biztosítani azt, hogy azok a magyar vasútvonalak, amiket koridorvonalaknak nevezünk, tehát amik átszerik az országot észak-nyugatról dél-keletre, vagy észak-keletről dél-nyugatra, vagy akár említhetném most a újonnan nagyon gyakran emlegetett Budapest-Belgrád vonalat, tehát hogy ezeken a vonalakon olyan irányítási rendszer kell, ami európailag átjárható, és ez az átjárhatóság ez vezetett el az úgynevezett ETCS rendszerhez. Tehát ez például egy olyan vonat befolyásoló rendszer, visszatérve az eredeti kérdésedre, ami odafigyel arra, hogy a jármű ne menjen túl lassan, ne menjen túl gyorsan, biztonságos legyen a közlekedés, és nem csak biztonságos, hanem bizonyos értelemben optimális is, hiszen nyilván az a cél, hogy minél gyorsabban haladjanak a járművek, tehát a lehető leggyorsabb vagy legkisebb energiafogyasztással bíró közlekedést kell megvalósítani, és a vonat befolyásolás az abban különbözik mondjuk a klasszikus biztonságtechnikától, hogy már nem csak arra figyelünk, hogy ne ütközzenek össze, hanem arra is, hogy a vezető olyan utasításokat kapjon a rendszertől, aminek mentén ő a lehető legjobban tud vezetni. Tehát picit átveszi már a technika
vezető. Ez a vezetés támogatás? Csak óvatosan kérdezem.
Ez már olyasmi, mint egy vezetés támogatás. Ahhoz tudnám hasonlítani, amikor beülsz a kocsidba, és a kocsidban van követő automatika, nehogy Isten, egy kocsi már képes arra, hogy az út mellett álló jelzőtábláktól jeleket fogadjon. Tehát ahogy ez a
közúti közlekedés, mint nálatok a villamos, ugye? A villamos projektetek valahol a világban.
Az is ugyanerről
szól.
És aztán van a harmadik területünk, az pedig a villamosítás. A mai világban nem kell senkinek se elmondani, mennyire fontos a környezetünk védelme, a fenntarthatóság, és a villamos energia felhasználása az kétségkívül jelenleg az egyik legjobb módszer arra, hogy a környezetünket védjük. Persze lehet erről sokat beszélgetni, hogy hogyan állítjuk elő, hogyan osztjuk el, külön téma.
Muszáj megint közbeszélni, bocsánat ezért, mert azt mondtad, hogy nem kell senkinek se elmagyarázni, ebben igazad van. De tovább mentek. Már ott kell tartani nagyon sokaknak, hogy azt is tudjuk, hogy ezt miből állítjuk el. Lehet, hogy itt nem pöfög, lehet, hogy itt zöld, lehet, hogy itt nagyon fenntartható, de valahol mondjuk egy barna színes erőművel raktam össze azt a villamos energiát, akkor is nem csináltam semmit, csak innen valamit átpakoltam oda. A Siemens ezen már tovább jut.
Teljesen igazad van, tehát ez a nagyon divatos szó, ugye a holisztikus megközelítésmód. Mi ezt mérnökünk inkább úgy mondjuk, hogy rendszertechnikai megközelítés, tehát az egész rendszert kell nézni, nem szabad kiragadni egy elemét. Hát ha megengedsz egy példát, hogy mondjuk egy divatos példát, a hidrogénvonatokat. Ugye valaki ránéz egy hidrogénvonatra, és akkor azt mondja, húha, hát ez aztán tényleg környezetvédő, mert itt elégetjük a hidrogént, víz keletkezik belőle, magyarul semmiféle környezetszennyezés nincsen, hiszen kifolyik a víz a kipufogó csövön. Most egy kicsit leegyszerűsítettem a folyamatot, de nyilván a hidrogén az egy nagyon tiszta technika. Igen ám, de hogyan állítjuk elő azt a hidrogént? És pont egy németországi projektet tanulmányoztam most az utóbbi időben, mert Magyarországon is fókuszba került ez a hidrogén közlekedés. Meglepetéssel tapasztaltam, hogy abban a németországi projektben bizony koszos hidrogént használnak. Ezt nevezik szürke vagy fekete, mindenféle színekkel szokták leírni. Mit értek ez alatt, hogy koszos? Azt, hogy a hidrogént úgy állítják elő olyan ipari folyamatokkal, amik önmagukban környezetszennyezőek. Tehát ha hidrogénvonatokat koszos hidrogénnel üzemeltetünk, akkor nem nyertünk semmit. Ahhoz, hogy ez valóban...
Csak divatosabbak vagyunk.
Hát igen.
Kívülről úgy tűnik, aki meglátja valóban azt a vonatot, hogy ez most akkor tök jó. Nekünk itt már tök jó minden.
Én ezt nem csak, hogy divatosnak nevezni, inkább úgy mondanám, hogy egy kezdeti szakaszban, amikor valamivel ismerkedünk, ez még belefér. Csak azért, hogy meglegyen a paradigmaváltás, meglegyenek a kezdeti tapasztalatok. Tehát nem úgy gondolom, hogy ez egy múló divat. Én inkább úgy gondolom, hogy ez a bevezetéssel járó nehézség, hogy ma még nem áll rendelkezésre abban a mennyiségben tiszta hidrogén, ami mondjuk ahhoz kellene, hogy a vonatok hidrogénhajtásúak legyenek, de a jövő akár lehet ez is, és most nem akarom elvenni a kenyerét a következő beszélgető partnerednek, mert lehet, hogy majd a Siemens energia résztegétől is lesz itt valaki, és akkor elmeséli azt, hogy a Siemens foglalkozik azzal is, hogy hogyan lehet elektrolízissel, akár napenergiából, szénenergiából, környezetvédő módon előállítani a hidrogént, de azért ez a metódus, ez még nem elterjedt. Tehát ez egy kihívás. Tehát ha valaki vesz egy hidrogénvonatot, akkor bizony azon is gondolkoznia kell, hogy hogyan fogja előállítani ezt a hidrogént, hogyan fogja elosztani. A hidrogén, hát kémiából mindenki emlékszik még rá, még ha nem is mérnök végzettségű vagy kémikus, hanem...
Ezért bizonytalanul nézek rá, de nyugodtan folytasd, nem sikerül, igen.
Hogy a hidrogén valahol ott a periódusos rendszernek a felső, bal felső csücskében található, tehát az egészben azt akarom kihozni, hogy a hidrogén nagyon nehezen kezelhető, átdifundál nagyon sok anyagon, nagy a vesztesége, tehát amikor eljutatjuk a hidrogént a hidrogéngyárból a vasúti járműhöz, óriási veszteségek keletkeznek. Tehát nem elég azt végig gondolni, hogy hogyan állítjuk elő, meg azt, hogy hogyan használjuk föl, hanem az is, hogy hogyan osztjuk el. Itt nekem nagyon szimpatikus volt a Siemensnek a megközelítése, hát ugye német cég, hogyan is gondolkozhatna másképp, összefogott a német vasúttal, és azt mondta, hogy oké, akkor csináljunk egy olyan pilotrendszert, aminek ez a lényege, hogy nézzük meg, hogy a DB, a német vasutak hogyan tudja úgy kiépíteni az elosztórendszerét egy adott körzetben, és nézzük meg, hogy tudja ott úgy működtetni ezeket a hidrogénvonatokat, hogy az elosztási veszteségek is annyira csekélyek legyenek, hogy ez valóban környezetvédelmi, mert nem sokra megyünk azzal, hogyha csak 20%-a érkezik meg a hidrogénnek a vonathoz, és sajnos vannak erre példák.
Mert a veszteség elviszi a
hasznot. Mert elviszi a veszteség.
Nagyon klassz lehet. Azon gondolkoztam folyamatosan, hogy de jó lehet ebbe a családba tartozni, ebbe a Siemens családba tartozni, fiatal mérnöknek, kutatónak, fejlesztőnek lenni valahol, mert azért ez a rendszer, amit itt felvázoltál, hogy hogy épül föl ez a birodalom, ez azt teszi lehetővé, hogy amit mondjuk láttam a különböző pilotprogramokban, amit Ausztriában most kísérletezhettek, mint Siemens, vagy Németországban fut már egy projekt, az itt Magyarországon is közben érdekes és izgalmas, akár nálatok a mobilitrénál dolgozóknak, hiszen itt itteni projektekben is ezek előbb-utóbb előkerülhetnek, vagy példák így lehetnek.
Igen, hát visszajutottunk az első kérdésre, hogy mivel foglalkozunk, három területet említettem. Van egy negyedik területünk, ami egy átfogó jellegű tevékenység, kutatásfejlesztés. Itt arra szeretnék rávilágítani, hogy ez két különböző tevékenység. Tehát nekünk a cégünknek egyrészt az a feladata, hogy Magyarországon olyan projekteket hajtsunk végre, amire szüksége van azoknak a közlekedési vállalatoknak, akiknek mi szolgáltatunk. A másik oldalon viszont olyan fejlesztésekben veszünk részt, amik nem biztos, hogy Magyarországon fognak megvalósulni azok a projektek, ahova ezek belekerülnek. Tehát ez egy világszintű tevékenység, és része vagyunk a Siemens kutatásfejlesztési hálózatának. Itt én nekem nagyon szimpatikus volt, a korábban NFM-nek hívták, most ITM-nek hívják, tehát a Technológiai Minisztériumnak, vagy Innovációs és Technológiai Minisztériumnak az a célkitűzése, hogy lépjünk túl azon, hogy ide akarjuk hozni Magyarországra a gyártást. Nyilvánvaló, hogy Magyarországon lehet olcsóbban, ugyanolyan hatékonyan gyártani, mint Nyugat-Európában, de azért, ha úgy belegondolunk ilyen makroökonomiai szintekről, hogy mihez vezet ez, ez lehet, hogy ahhoz vezet, hogy Magyarországon javul a GDP, javul az életszínvonal, de ezzel sose fogjuk tudni utolérni azokat az országokat, ahol a kutatásfejlesztés folyik, ahol ezeknek a termékeknek a marketingét, az értékesítési stratégiáját meghozzák, hiszen maga a gyártás az valahol középen helyezkedik el az értékteremtési folyamatban, és annak azért, mondjuk meg őszintén, hogy elég mérsékelt a haszna, mondjuk így, hiszen ott arról szól már a dolog, hogy ki az, aki egy óra alatt olcsóban tud valamit elkészíteni. Az, ami igazán meg tud mozgatni egy országot, viszont az, hogyha új dolgokat hozunk létre, és mi vagyunk valahol egy vezető szerepben, és ezért a kutatásfejlesztés az utóbbi időszakban nagyon határozottan a fókuszba került, és mi is kaptunk egyébként erre egy állami támogatást.
Ami bővült is a létszám.
Bővültünk is, 120 főre kaptunk egy állami támogatást, ez egy nagy segítség volt egyébként, és ugye amilyen bonyolult ma a világ, ez úgy néz ki, hogy ez valahol úgy hasznosul, hogy mi létrehozunk 120 kutatóhelyet, a Siemensen belül folytatott versenyben segít az minket, hogy ez a 120 kutatóhely az állami támogatással olcsóban jöhessen létre, mint másút, és gyakorlatilag őszintén szóval más Siemens kutatócsoportokkal szemben tudunk ezáltal olcsóban elhozni feladatokat. Ez az első lépésben, ugye erről szól, hogy ki az, aki olcsóban tud mérnököt adni. A második lépésben, ha már ez a mérnök csapat kialakul egy adott területen, az már gravitációs jelleggel ide tud vonzani bizonyos munkákat, hiszen ha valaki ért az 5G-hez, ha valaki ért a felhős technikákhoz, akkor nyilván egy idő után már az a mérnök vezető, aki bennül a központban, szívesebben bíz meg egy magyar kutatócsoportot, hiszen tudja, hogy egy kis projektben már nagyon jól dolgozott együtt velük, értenek már hozzá, és így lehet aztán lépésről lépésre egy nagyobb kompetenciát ide vonzani. Ez első körben nyilván a Siemens Mobility-nél hasznosul, de azért látni kell, hogy elég nagy a fluktuáció ezen a területen, különösen az IT szakemberek nagyon könnyen mozdulnak meg, tehát hogyha nő az IT szakembereknek a száma és a kompetenciája, ez nyilván előbb-utóbb más iparágokba is, más cégekhez is, akár magyar cégekhez is átkerül ez a tudás, tehát egy ilyen általános, visszatérve a minisztériumi szintekre, iparpolitikai szintekre, tehát ez egy olyan általános fejlődést tud eredményezni, ami valahol innen indul el kicsiben, és ha megnézzük más sikeres országok, ázsiai kistigrisek, Dél-Korea, vagy nem tudom, melyik országnak a példáját, ott is tulajdonképpen a fejlődésnek ez volt az egyik alapja, hogy először bekapcsolódni abba a nemzetközi értékláncba, ott lehetőleg minél komolyabb feladatokat, minél komolyabb mérnöki kihívásokat megkapni, fejlesztési problémákat megkapni, és utána nyilván következik az a lépés, amikor azt mondjuk, hogy oké, most már vannak embereink, nehogy Isten
vannak van is problémáink, pénz, és ezeket most meg kell oldani.
És akkor oldjuk magunknak is, és ezt lenne csak
India is eszembe jutott a kis tigrisek mellett. Azon gondolkoztam, az előbb volt egy félmondatom, hogy deklassz lehet fiatal mérnöknek, szakembernek lenni, mert hihetetlen színes ez az egész. De ez nagyon vonzó is lehet, azt gondolom. Azt mondtad előbb, hogy ott egy hidrogénvonat. Hát én azt még nem láttam, ugye a nyugatiban hidrogénvonatot, de nyilván olyan projektjeitek vannak, amikre itt már büszke lehet, amire már rá lehet mutatni egy fiatal mérnöknek.
Így van. Így van, egyébként bedolgozunk a hidrogénvonatba, és egy kisebb feladatot kaptunk. Sajnos még nem látni Magyarországon hidrogénvonatot, én bízom benne, hogy azért ez pár éven belül meg fog jelenni ez a technika itt is, ha más nem egy ilyen pilot jelleggel. De vannak más érdekes feladataink. Például dolgozunk a körúti villamosnak, a kombinónak a önvezetésén. Ez egy együttműködés, ami egyébként benne van a budapesti közlekedési vállalat is, illetve vannak elképzeléseink, hogy hogyan lesznek ebben más cégek bevonva, egyetemek bevonva, tehát itt azért a következő lépések előkészítése már megindult. Amit most csinálunk, az egy vezetés támogató rendszer, ezt ráépítettük már egy kombinó villamosra.
Még ott van a vezető, de ott már vezető, olyan információkat kap. Igen, tehát még van egy személy, van egy élő személy, így ugye? Van. Tehát még nem automatikus a dolog, nem önvezető, de a támogató rendszer az, ami bent is segítetek.
Hát igen, ez egy lépésről lépésre zajló folyamat. Tehát az, hogy most itt Budapesten kombinó villamosok vezető nélkül közlekedhessenek, az azért egy távlati cél, és ahhoz, hogy oda eljussunk, például meg kell oldani azt, hogy ezeken a villamosokon olyan helyzetfelismerő rendszerek legyenek, amik képesek megfejteni bizonyos közlekedési szituációkat. Mondok egy példát, jön egy hölgy babakocsival, a babakocsit be akarja tolni a villamos elé, a villamosnak automatikusan fékeznie kell, föl kell ismerni azt a helyzetet, hogy az a babakocsi bizony abban az irányba mozog, ahol a villamos is haladni fog. Először ad egy jelzés, aztán utána egy kényszerfékezést hajt végre. Tehát valami ilyesmi rendszerekkel itt is gondolni. Vannak másrészt problémák, tehát például erre kevésbé szoktunk gondolni, de az infrastruktúrán is végre kell hajtani olyan fejlesztéseket, nem csak a járművön, hogy ez az önvezetéshez jobban igazodjon. Vagy egy bonyolult cég, tehát ezek a vasúti vállalatok, akik vasúti járműveket üzemeltetnek, legyen az BKV vagy MÁV, és ez nem egy kritika, hanem ez egy tény, ezeknek ilyennek kell lenniük, ezek konzervatívak, rendkívül nehézkesek. Azért ilyenek, mert ha jobbra-balra ugrálnának, akkor bizony az a biztonságot veszélyezteti. Tehát nekik az a feladatuk, hogy csak
stabil, kiszámítható, és milliószor egyeztetett úton induljanak el. Tankerek, amiről beszélt az el, hát hatalmas.
Ezek is tankerek. Mostanok,
igen.
És ezért, amikor a önvezetésről beszélünk, ennek a szabályzó rendszere is nagyon fontos, hogy hogyan szabályozzuk ezt le, például egy BKV-n belül, milyen szabályok mentén.
A felelősség.
Ki a felelősség?
Nagyon, mi mindig közbevágunk, de bocsánat, szóval a villamos, de tudom, hogy a vonatnál, itt az agglomerációs vonatközlekedésnél is nagyon komoly részletek van abban, hogy fantasztikus utasszám növekedést értek el ezek a kék vagy piros vonatok.
Hát ez egy óriási sikertörténet, aminek mi is részesei lehettünk. Tehát, hogyha azokat a vonalakat megnézzük, például az esztergomi vonalon, vagy a székesfehérvári vonalon, ahol ilyen komplex megújulás történt, akkor láthatjuk, hogy ez nem csak arról szól, hogy egy biztosító berendezés megjelenik, azt lehet, hogy nem is látja az illető, hanem arról, hogy az állomások megszépülnek, új járművek kerülnek ide, és nem akarom ellopni itt a közlekedés tervezőknek a sóját, de nagyon jól tudjuk azt mi is, hogy például egy esztergomi vonalon több mint kétszeresére nőtt a vasútot használóknak a részaránya ennek a komplex felújítási programnak köszönhetően, ami az elmúlt körülbelül 10 évben zajlott több szakaszban, több ütemben. A székesfehérvári vonalon is 3/4 évvel nőtt a vasútot használó utasok létszáma, és sajnos ott vannak az ellenpéldák is, tehát ha megnézzük a Lajos-Mizsén keresztül Kecskemétre vezető 142-es vonalat, ahol gyakorlatilag beavatkozás nem történt, ott meg pont a fordítottja a látható, hogy felére esett vissza az elmúlt 10 évben a vasútot használók részaránya. Tehát nem azért közlekednek az emberek autóval, mert megszállottak és csak autóval akarnak, mert ez a hobbiuk, hanem azért, mert tényleg erre rákényszerülnek, és lehet látni, hogy ha vasút egy kényelmes alternatívát kínál, olyat, amit élvez tehát megvan az utas élmény, tehát kényelmesen és jól használ az utas, akkor az utasok szívesen áttérnek.
Beszélgettünk ugye vezetéstámogatásról, vonatvezérlésről, digitális biztosító berendezésekről. Iszonyú kíváncsiak, mondjuk a Siemens Mobility-n most egyszerre hány projekt fut? Az a 250, vagy nem tudom hány kutatótok, dolgozótok, mérnökötök, fejlesztőtök, az egyszerre hány projekten tartja rajta a kezét, szemét?
Hát a kutatás fejlesztésben olyan 31 néhány kutatásfejlesztési projektbe veszünk részt, körülbelül 200-an vagyunk most már ott. Ezeknek a kollégáknak a több mint 90%-a az informatikus, és a projektek között, hát ugye említettem ezt a helyi vonatkozásra is rendelkező budapesti villamos, nagyon sok más érdekes projekt is van. Azon a részlegünkön pedig, akik magyarországi projekteket hajtanak végre, körülbelül egy olyan 10-12 nagy projektünk van. Ezek a nagy projektek, ezek mind sok milliárdos komoly beruházások, tipikusan Európai Uniós támogatással, és hát aztán természetesen vannak kisebb témáink is, hiszen ha eladunk valamit, azt karban kell tartani, azt időnként föl kell újítani, üzemeltetni kell, tehát abban is igyekszünk azért részt venni. Visszatérve egy picit még erre a kutatás fejlesztésre, csak nehogy úgy maradjon meg a hallgatókban, hogy mi csak villamosokkal foglalkozunk. Tehát például van egy másik rendkívül érdekes projektünk, ezt Hamburgban valósítjuk most meg. Ezt most mondok egy csúnya szakszót, ATO over ETCS, ezt úgy kell érteni, hogy egy olyan rendszert valósítunk meg, hogy nagyon sűrű elővárosi közlekedést tesz lehetővé, akár 2-2,5 perces követési távolságokat enged meg a vonatoknak, tehát olyan szinten automatizáljuk ott a vonatoknak az irányítását, hogy még ilyen követési távolságokat.
Ki sem ment az egyik, már ott áll a másik.
Gyakorlatilag igen, mint egy metróban mondjuk. És miért fontos ez? Ez azért fontos, mert ha nem tudnánk ilyen követési távolságot biztosítani, akkor lehet, hogy kellene építeni egy másik sínt. Ennek óriási a költsége, nem is beszélve arról, hogy a városban erre nincs is hely. Tehát ez egy óriási megtakarítást eredményez, hogyha ugyanazon az infrastruktúrán több járművet tudunk leközlekedtetni. És hogy hol van ennek magyar vonatkozása? Hát ha belegondolunk a hével kapcsolatos tervekbe, hogy lemegy az ötös metró egy alagútba majd, és úgy megy be a Kálvin térre, hát természetesen nem mindegy, hogy hány alagutat kell fúrni, és egy ilyen esetben egész biztos vagyok benne, hogy szükség lesz egy ilyen technikára, hogy most pont erre, ami a hamburgi, vagy valami más, vannak azért még alternatívák, azt még nem lehet megmondani, de jó eséllyel egy ilyesmi rendszerre lesz szükség, mert különben, ha ezt nem tesszük meg, nem lesz elegendő a kapacitás, hiszen ha az előrejelzések és a modellek nem csalnak, ott bizony, ahogy összefutnak majd az elővárosi, meg a hévvonalak, meg azért Budapesten is jelentősen nő a mobilitási igény, ha van egy korszerű utazási módozat, akkor sokan az autó helyett majd nem autóval jönnek, mert mondjuk Ráckevéről, hanem inkább választják majd a korszerű héven. Tehát itt egy olyan kapacitás növekedés várható, hogy ezt másképp nem lehet lekezelni. Tehát egy ilyen projekt, ha egy fiatal mérnök egy ilyen projektet lát, és nem is egy közlekedésmérnök legyen, ez, látom, hogy ez tulajdonképpen, amikor elkezdenek ezen dolgozni, más érdeklődési körrel rendelkezik. Tehát nem csak olyanok vannak itt, akik a vasodba beleszerettek majd gyerekkorukban.
De jó, meg én ezt akartam kérdezni. Hogy van ez nátok? Van egy új fej, akit megszereztek magatoknak. Van ez a 20-50-100 projekt. Akkor hogy kerül a helyére? Hogy kerül bele abba az ökoszisztéma? Melyik választhat? Őt ez érdekli, az automatizálás, a vezetés, tehát inkább villamos, vagy inkább a német, nem tudom, hidrogénvonat? Ez ilyenkor hogy működik?
Hát ha ez szabad választás lenne, akkor mindenki csak a hidrogénvonattal meg a
vezetéssel foglalkozna.
Tehát ezek a úgynevezett fancy projektek, sokan akarnak ezzel foglalkozni, és sokaknak meg is adódik is erre lehetőség, de természetesen nagyon sok más problémát is meg kell oldanunk. Tehát ez két oldalról jön. Egyrészt megvan az igény a kollégám részéről, hogy mi az, ami érdekli, milyen programnyelvhez, mi az, amire tényleg már föl van készülve, elkezd azon a területen dolgozni, másrészt hát nyilván mi is keresünk konkrétan adott projektekre.
Hát nagyon jó kapcsolatotok az egyetemekkel is, nyilván ez elkerülhetetlen, enélkül nem működik már.
Hát itt az egyik informatikus szövetségnek nézegettem a számait körülbelül egy hónappal ezelőtt, 40 ezer informatikus.
Mindig ezt mondják, igen, ez a szám, ez már én is tudom, hogy ennyi hiányzik, ugye?
Tehát ezt csak úgy lehet, csak úgy tudjuk mi is kezelni, mi mondjuk az informatikus munkaerőpiacnak még az 1%-át se tesszük ki, tehát nagy cég vagyunk, de azért nem mi vagyunk a legnagyobb. Az egyébként éppenséggel pont egy másik Siemens cég, aki a legnagyobb.
Igen, velük már beszélgettem, igen.
De mi is azért viszonylag nagy cég vagyunk, és nem lehet másképp dolgozni, csak úgy, hogy vissza kell nyúlni az oktatáshoz. Sajnos ez már túlnyúlik az egyetemeken, tehát már ott tartunk, hogy elmenni a középiskolába, az általános iskolába, föl kell tenni az érdeklődését a hallgatóknak, és most is voltam benne az ötvös gimnáziumban egy ilyen rendezvényen, és akkora élmény volt látni, amikor csillogó szemmel ott ül egy kisfiú, és akkor mondja, hogy ő a vasúttal akar foglalkozni, mert ő neki az
rokon lélek, igen. Mit viszel ilyenkor magaddal egy gimnáziumban? Mit mutatsz meg a Siemensből, a mobilitéből? Hát csak kirakod ezeket a dolgokat a képeken, vagy bármi maketek, már azon magába vonzó.
Így van, hát ezt csináljuk. És én nekem valahol mindig az ugrik be, hogy annak idején, amikor én általános iskolás voltam, akkor a Kév metró volt a metróépítő, és ott egy Kév metrós kolléga mutatta meg már sem tudom, minek a rövidítése a KÉV, egy akkori szocialista építővállalat volt. Egy ottani vezető mondta, hogy mivel foglalkoznak a cégnél, és mesélt mindenféle hétköznapi történeteket, amik azért úgy még úgy, ahogy meg is ragadtak bennem. És valami hasonlót próbálok én is, vagy próbálunk mi is, hogy konkrét történetekkel elmesélni, hogy hogyan oldunk meg problémákat, mi ebben a szép ezen megfogni őket. De ahogy mondtam, ez nem csak a gyerekekre hat, ez később is, az is sokan vannak, akik itt ragadnak, megszeretik a vasutat. Itt a fejlesztők között én azt mondanám, van egy kemény mag, aki, hogyha bottal ütik, akkor is vasúttal akar foglalkozni. Aztán vannak mások, akinek a vasút egy érdekes kihívás, lehet, hogy holnap majd egy autófejlesztőnél fognak dolgozni, vagy bárhol másod. Sok érdekes téma van most kint a piacon. És azért nálunk is ugye vannak olyan témák is, például, mint ez az előbb említett, hogy hogyan lehet korszerűsíteni a biztosító berendezéseket. Például olyan biztosító berendezés, ami digitális, és a felhőben van. Mit jelent az, hogy digitális? A digitális az azt jelenti alapvetően, hogy nem kell drótokkal összekötni a sorompókat, a jelzőket, nem kell, nem tudom én hány
száz kilométer. Nem lopják el a vezetéket, nem szívják le az olajat a különböző, igen?
Igen, hát sajnos ez is hozzátartozik a mindennapi
élethez. De ha ez eltűnik, akkor
eltűnik.
Ez háboríthatatlan lesz valamilyen módon, ugye?
Sajnos eltűnik, tehát az élet árnyoldala, hogy nekünk is van, hogy kétszer kell lefektettünk a kábelt, mert az első adag kábel.
Mert ti se úszátok meg kábel nélkül, akár felhő, akár nem, vagy valamennyi kábelnek lenni.
Ott kell maradnia. Tehát egyrészt digitalizáljuk a rendszereket, és olyan kommunikációs lehet teremtünk meg az elemek között, hogy minél kevesebb legyen már a kábel, és minél inkább korszerű IP alapú kommunikáció valósuljon meg. Másrészt, amikor elhelyezzük ezeket a dobozokat, ahogy te mondtad, azokat a szekrényeket, amikben az elektronika van ma, ugye nagyon sokszor ez az állomáson, nem is tudjuk, de van egy hatalmas terem, amit tele van ilyen elektronikai berendezésekkel, és bizony, hogyha meghibásodik, akkor le kell menni abban, nem tudom, milyen kis faluba, ahol éppen a vasútnak van egy ilyen berendezése, és ott helyben kell kijavítani. Hát nyilván, hogy ezt felrakjuk a felhőbe, és egy szerverterembe helyezzük el központilag, és az utasítások onnan érkeznek meg majd a helyszínre, ez rengeteg előnnyel jár, sokkal könnyebb üzemeltetni. Ha van egy módosítás, mert beiktatnak egy új váltót, és azért változtatni kell a rendszeren, akkor átírjuk a szoftvert, és nem kell kimenni a helyszínen, hanem ott a helyben lehet megoldani, hiba elhárítás, hiba monitoring.
Nem kell állítani a közlekedést, ami most még gyakran megtörténik.
Így van. Tehát nagyon sok előnyel járna ez a felhőalapú közlekedés, azért ezt látni kell, hogy ahogy mondtam, azért a közlekedési vállalatok mamutok, vagy tankerek, azért ez a változás ez lassan megy végbe. Az ausztriai AHU Béstől nem messze, ahol egy ilyen pilotprojektet megvalósítottunk, na például ebben mi is bedolgoztunk, és én azt gondolom, hogy az évtized végére, következő évtized elejére ez már egy élesebb kérdés lesz a magyar piacon is, és talán akkoriban már eljutunk oda, hogy már még egy generációt ugorva ezt a felhőalapú digitalizációs megoldást tudjuk majd megvalósítani a biztosító berendezések területén. Na ez megint egy olyan projekt, ami nagyon sok kollégát, sokan voltak, akik emiatt jöttek ide, és megmutatja a fantáziáját mondjuk egy végzős egyetemistának, hogy egy ilyennel foglalkozhat, mert ha ezzel kell foglalkozni, ez jövőben mutató. Ha pedig a nyugati pályaudvarnak a mechanikus állítókarjait
az
kell zsírozni.
Hát
az maximum romantikus. Legyünk udvariasak.
Azt értem, bár nem ez volt az érdeklődésünk soha, de azt értem, hogy egy fiatal gyereknek, gimnazistának, egyetemistának mitől vonzó a Siemens család. Értem, mert hallgatlak, ezt át tudom érezni. Picit hájrezzünk még így a vége fele.
Igen.
Hogy lehet megtartani a szakembereket? Mert mondtad, hogy mennyi hiányzik, és hogy most már tök mindegy, hogy hol van, egy tengerparton valahol onnan dolgozik neked, vagy éppen másnak, aki többet vagy mást ajánl, vagy izgalmasabb projektet ajánl. Hogy lehet megtartani ezeket a kiváló szakembereket itt ilyen tömegben?
Kezdjük a tengerparttal, és aztán majd adok egy kicsit struktúráltan választ, és valóban ez egy nagyon aktuális kihívás. Ha megkérdeztek volna valakit 5 évvel ezelőtt, hogy el tud-e képzelni egy világjárványt, biztos azt mondta volna, hogy nem. Tehát mi már azt gondoltuk, hogy már túl vagyunk a járványokon, túl vagyunk a háborúkon, túl vagyunk az éhínségeken, túl vagyunk minden ilyen régi konfliktuson, amivel az emberiség nagyon sokáig küzdött tulajdonképpen a második világháború végéig, hogy ez határozta meg a történelmünket, és a végén kiderül, hogy sajnos nem. Egy világjárvány igenis be tud ütni, és igenis meg tudja akasztani a mindennapi életünket, a gazdaságot, és ez rengeteg változást idézett elő. Nekem is, mint vezetőnek, nehezen lett volna elképzelhető 3 évvel ezelőtt, hogy a kollégákat nem látom, a távolból dolgoznak, belép, talán egy telefoninterjút vagy egy ilyen videóinterjút lefolytatok vele, és ennek ellenére pár hónap múlva beilleszkedik a cégbe, és ezeket a programozási feladatokat nagyon profin el fogja tudni látni, és nem hittem volna azt se, én sokszor megvizsgáltam a cégnél, hogy hogy na vajon csökkente a hatékonyságunk emiatt. És a mérőszámunkból az derült ki, hogy lényegében nem. Tehát vannak feltevéseink, hogy azért néhány éven belül, hogyha ez így marad, ez okozhat problémákat, nyilván a csapat kohéziója gyengül, ez sok embernek aztán problémát is okoz, hogy otthonról dolgozik, tehát nem mindenki képes erre,
persze. Tehát ez azért okoz... Eleinte nagyon vonzó, aztán meg túl sok.
Tehát ez azért okoz pszichológiai problémákat is, amiket aztán kezelni kell. De amit mondani akartam, hogy meglepetéssel láttuk azt, hogy valóban el lehet végezni, nem is a tengerpartról, de a Balaton partjáról egy megfelelő helyszínről, mert nyilván azért kell egy olyan szoba, ahol az ember dolgozni tud. Ugyanolyan jól tud dolgozni ott esetben a kolléga egy nyaralóból is, és egyáltalán nem fontos az, hogy az egymás mellett álló asztalok mellé ültessük le azt a több száz kollégát. Működhet ez így is, természetesen szükség van team meetingekre, szükség van olyan napokra, amikor mindenkiben van egy munkamegbeszélésen, de megvannak erre a megoldások. Például, hogyha a kollégák megtartásáról beszélünk, ezt látjuk, hogy ez nagyon fontos, hogy főleg azoknál a kollégáknak, akik már ebbe szocializálódnak, őket nehéz lesz visszakényszeríteni az irodába, már pedig te reggel 8-kor gyere be, blokkoljál, és akkor
nagyon rugalmasnak kell lenni, és nagyon meg kell találni az arányt, ami mindenkinek másmilyen, ugye?
Igen, hát ez minden cég egy picit másképp csinálja, de mindenki ebbe az irányba mozog. Tehát ez a home office-os munkavégzés, mondjuk nevezzük így leegyszerűsítve, ennek a fenntartása például egy megtartó erő. Én azt gondolom, hogy ez fönn fog maradni a jövőben is. Az, hogy pontosan hogyan, hát ezen még mi is gondolkozunk, de biztos, hogy megmarad. Visszalépve egy picit a kiválasztáshoz. Tehát amikor kiválasztunk kollégákat, óriási jelentősége annak, hogy megfelelően válasszunk. Azt már sokszor az elején, ha jól döntünk, látni lehet, biztosítani lehet, hogy olyan kollégát vegyünk föl, akiben látjuk úgymond a fantáziát, akinek csillog a szeme, aki ezt fogja csinálni. És itt nagyon nagy szerepe van nálunk a középmenedzsmentnek, hiszen nálunk azért, amikor felveszünk például egy IT-specialistát, ez egy nagyobb szoftver cégnél, ez tulajdonképpen egy gépezet. Tehát bármennyire is furcsán hangzik, itt ez akkor működik jól, hogyha az első ponttól kezdve, amikor megszólítunk valakit középiskolában, felsőoktatási intézményben, akár csak egy előadás keretében, és utána bejelentkezik hozzánk, tehát ezt profi módon kell tudni kezelni, tehát erre törekedtünk, hogy a felvételi folyamatunknak minden lépése ilyen legyen, megfelelő emberek vegyenek benne részt, tehát próbáltuk standardizálni csúnya szóval, tehát amikor láttuk, hogy mi az, ami működik, azokat megtartani, és azokat az elemeket, amikben láttuk, hogy nem értünk el sikert kiiktatni ebből a felvételi folyamatból, tehát már jó választunk, az részben garanciára sikerre. Nem szabad eltitkolni azt sem persze, hogy a bér egy nagyon fontos kérdés. Mi mindig azt mondjuk, hogy a bér szintünkben egy átlagos piaci bér fölé kell lőni, tehát ha mi azt akarjuk, hogy egy kiemelkedő vállalat legyünk, akkor bizony ezt a bérekben is biztosítani kell. Ebben is igyekszünk, ugye, amennyire csak lehetséges lépést tartani, kiadni a béremeléseket minden év elején. Rengeteget foglalkozunk ezzel a kérdéssel, hiszen ha ezt nem tennénk meg, előbb-utóbb bármilyen jó is a kolléga, bármennyire is szereti a vasutat, lemorzsolódna, hiszen mindenki piacról ér, ahogy pestiesen mondják. És aztán nagyon sok olyan programunk van, ami próbálja erősíteni a cégnek a vonzerejét, a tekintélyét, a kollégáknak.
Hát az a brand az önmagában azért klassz, tehát az nagyon vonzó, nem? Tehát a Siemensnél dolgozni, most ebben a családban, vagy ökoszisztémában szoktunk mondani, nyilván ez is volt. Értem, hogy a bér, mondják már azt, hogy az már higiéniai tényező, rengeteg minden kell még hozzá, de az, hogy az nyilván sokat számít.
Tehát az employer branding, vagy maga a Siemens brand, ez nagyon fontos szerepet játszik. Én dolgoztam kisebb vállalatnál is a karrierem során, meg nagyobbnál is. Tehát én annak idején elkezdtem dolgozni a Gansban, vagy akkor Gans Hanslet volt. Már a régi szocialista nagyüzemnek egy ilyen angol-magyar vegyes vállalatává alakult. De az akkoriban egy ilyen KKV volt azért gyakorlatilag néhány száz alkalmazottal. Ennek is megvan a vonzereje, és azért, amikor visszamegyek a régi Gans céghez, azért érzem, hogy gyorsabban ver a szívem, és érzem azt, hogy ennek a világnak is megvannak az előnyei. Tehát én nem mondanám azt, hogy a brand az feltétlenül egy ilyen multibrand kell, hogy legyen. Lehet ez egy hazai brand is. Később dolgoztam a MÁV-nak az egyik cégénél, a Dunakeszi Járműjavítóban. Iszonyatosan erős volt a kollégáknak a lojalitása. Tehát ott azok a kollégák, azok úgy tekintették a karrierjüket, hogy ők innen fognak nyugdíjba
menni. Az igen, de egy fiatal, akit ha azt mondod, hogy ide-oda vagy amoda, vagy egy ilyen nagy céget és nagy nemzetközi céget, azt gondolom, hogy egy 20-25 éves nem most sokkal meghatározóbb, mint 40 éve volt, vagy 30. De értem, amit
így van, tehát,
de ez generáció függő.
Amit mi tudunk kínálni, és amikor már én elkezdtem dolgozni, én is azért váltottam végül is egy nagy multihoz. Nemzetközi karrier, kilátás vagy rálátás olyan problémákra, amik sokkal komplexebbek. Tehát itt azért, hogyha megoldunk mondjuk egy önvezetést, az Szingapúrtól New Yorkig érdekes.
Meg trendi szexet, erről tudsz egy beszélni egy sör mellett a haverokkal. Bocsánat, egy leegyszerűsítem, hogy azt mondom, én a hidrogénvonat projekten dolgozom, nem tudom, hol a világ másik végén. Ez piszkosul jól hangzik valószínűleg nagyon sokat.
Hát itt hagyd mondjak egy példát akkor, a MÁV-nál, a Magyar Államvasutaknál, ez egy állandó probléma, hogy a biztosító berendezési területre kollégákat vonzanak oda. Én mindig azt mondom, nem meglepő, tehát addig, ameddig relés technikákkal dolgoznak, és ugye 30 éve végeztem, én akkor ezt a jelfogós technikát megtanultam, de én már akkor úgy gondoltam, hogy itt már a mikroszámítógépek, meg az új dolgok azok, amik érdekelnek engem. Na most, amikor egy fiatal kikerül az iskolából, és megkínálják egy ilyen állással, hogy vannak itt ilyen jelfogós berendezések, hát ha nagyon keresgetsz a prospektusban, még talán találsz ilyen reléket, és akkor majd ezeket kell forrazgatni, meg mit tudom én. Tehát ez nem biztos, hogy megdobogtatja a szívét, míg ha valakinek azt mondjuk, hogy egy korszerű, mondjuk felhőalapú biztosító berendezés fejlesztésében vehetsz részt, akkor nyilván ez a kötődés sokkal erősebb tud lenni ahhoz az adott céghez. Tehát a Siemens ezt tudja tulajdonképpen fölkínálni, meg más ilyen nagy multinacionális cégek, hogy egyrészt rálát az ember a világtrendekre, bedolgozhat, adott esetben, hogyha ahhoz van kedve, vannak lehetőségek arra, hogy külföldön dolgozzon. Nagyon sok olyan kollégánk van, aki több napot tölt el külföldön szinte, mint itt, hiszen Abu Dhabitól nem tudom én hova, a legkülönbözőbb országokba, különböző projektekre kell kiárnia és részt venni üzembehelyezésben, vagy mindenféle vevői egyeztetéseken. Tehát ez a nemzetközi jelenlét, ez is nagyon vonzó tud lenni a kollégáknak. Ma már azért legtöbben úgy szocializálódunk, hogy sorozatokat nézünk angol nyelven, az én gyerekeim is ezt teszik otthon. Ez is fontos, hogy ne csak ebbe
azért
a magyar
burokba. Azért van kisvasút? Azt a végén akartam kérdezni. Kisvasút van otthon?
Nálunk van.
Nagy csapat van.
Több is a... Hát 6 gyerekem van, patchwork család, van különböző kisvasutunk, és a 7 éves lányommal is rendszeresen építjük vele, ugye még duplóból a kisvasutat. Egyébként a vasútban azért ez is egy vonzerő, meg ez is egy megtartó erő, hogy nagyon sokan rákattannak erre. Tehát vannak kisfiúk, akiket csak az autók érdekelnek, de hát mondtam egy példát, és sok ilyen példát mondhatnék, hogy azért szerencsére nekünk ez is bejátszik, hogy a vasút az azért még nagyon sok mindenkinek ma is egy vonzó tevékenység.
Akit a mozdony füstje megcsapott, ez egy jó könyv volt annak idején. Nagyon szépen köszönöm, ez volt a Siemens világ 3. epizódja. Ebben a podcast sorozatban dr. Ludwig László, a Siemens Mobility Kft. Ügyvezető igazgató volt itt. Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm szépen a lehetőséget.